sorozatában, Egri Sándor kifejti, miért nem fogadhatják el a jelenkor demokráciái Arisztotelész elméletét a silány, alacsony rendű emberről.
Arisztotelész, ahogy azt előző adásunkban hallották, a nikomaoszi etika vége felé fölteszi a kérdést, hogyan lehetünk értékes emberi. Válasza az, hogy ehhez leginkább a természetes adottságok vezetnek el, amelyek fölött nem rendelkezhetünk, mert a jó természet a szerencse, az isteni sugallat ajándéka. Ugyanakkor az oktató szó, vagy a szoktatás alig ha vezet el a legértékesebb ember ideáljához, mert aki érzékei után igazodik, a szenvedélyeknek él, alig ha hallgat a jó szóra. Az emberi jelenben tehát eleve jelen kell lenni olyan vonásoknak, amelyek rokonok az erkölcsel, az erénnyel. Ugyanezen művének 7. könyvében a görög filozófus a témáról a következőket írja.
Három olyan jellemvonás van, amelyet az embernek kerülnie kell. A silányság, illetve kísérőtársa, a kisebbségi érzés, a fegyelmetlenség és az állati természet. Hogy a két első jellemvonásnak mi az ellentéte, az világos előttünk. A kiválóság és a fegyelmezettség. Az állati természettel viszont leghelyesebben az ember fölötti tökéletességet állíthatjuk szembe. Az állati természet ritkán fordul elő az életben, leginkább a barbároknál találjuk meg. Feltehetjük a kérdést, hogyan lehet valaki helyes ítélőképesség birtokában, amikor fegyelmetlen életmódot követ. Világos megismerésnél, mondják egyesek, mindez lehetetlen, elfogadhatatlan. Mondotta Szokrátész, hogy valaki a világos megismerés birtokában legyen, ugyanakkor valami más kerekedjék felül benne, ami akarat nélkülévé teszi, dróton rángatja, mint valami rabszolgát. Szokrátész különben is teljesen ellene volt elméletünknek, azt hirdetvén, hogy nem létezik a fegyelmezetlenség. Ha valaki szembeszegül azzal, amit a legjobbnak tart, ezzel nem valami megítélés alapján cselekszik, hanem tudatlanságból.
Arisztotelész elveti Szokrátész nézetét, mint ami teljesen ellenkezik a tapasztalattal. A két nagy filozófus közti véleménykülönbségre előadásunk végén még visszatérünk. Arisztotelész maga is érzi, hogy itt egy alapproblémára tapintott rá, mert a következő 20 oldalon a tudás és a fegyelem kapcsolataival foglalkozik, nem különben a szenvedélyek a fegyelmezetlenség következményeivel. De elkerüli azt, hogy az erkölcsi jelenségek keletkezéséről és elmúlásáról beszéljen, ami kétségtelenül szinte megoldhatatlanul bonyolultá tette volna feladatát. Amit azt a század közepén Franz Dürrmayer, Arisztotelész műveinek egyik értelmezője írta, a görög filozófus megállítja a levés örök folyamatát, és ezzel bizonyos mértékben eléri, hogy a keletkezőben lévő, a változó és a mozgásban lévő mozdulatlanná válik, belép a mozdulatlan magasabb létkategóriájába. Arisztotelész nem vizsgálja az erkölcsi fejlődés dinamikáját, hanem az erkölcsöt statikus, mozdulatlan állapotában veszi szemügyre. Erkölcstanában nem azt szemlélteti, hogyan küzd az ember a jobbálevésért, nem az ember szükségbe kerülését ecseteli a jobbálevés útján. Nem az ember bukásáról, tragédiájáról ír, mint Madács, olyan bukásról, amiből esetleg újra talpra állhat. Az ember értékes volt a erénye egyszerűen adottságnála. A már előbb említett adománya a szerencsének, vagy az isteni kegyelemnek. Az értékesre való szoktatás kezdetei nem érdeklik. Az olvasónak a görög filozófusnál ezeket az előtanulmányokat már be kellett fejezni. Más szóval, Arisztotelész nem azt tanulmányozza, és nem azt írja a nikomahoszi etikában, hogyan juthatunk az erény birtokába, hanem azt, hogyan cselekszik az ember az erénynek, ennek a tökéletes tartásnak a birtokában. Nem mutatja meg az olvasónak, hogyan lesz ebből a félig nem tudatos hajlamból szilárd tartás. Azt sem kérdezi, milyen változások nyomán esik szét az erény épülete. Bár elutasítja a platóni ideákat, mégis úgy ír, mintha az általa szemléltetett erényeknek mozdulatlan, változhatatlan jellege volna, úgy, mint a platóni eszméknek. Arisztotelész már végigharcolta a szokratészi küzdelmet az erényért, és hogy az ember a tudás birtokában csak ennek az erénynek az útját követi. Ezzel azonban Arisztotelész hallgatással tér napirendre korunk demokráciáinak legsúlyosabb és a jövő szempontjából legdöntőbb problémája előtt. Ez pedig úgy hangzik, lehetséges-e a 20. század minden lehangoló tapasztalata ellenére egyfajta fejlődés az emberi lélekben és az emberi szellemben, a jó és később az arisztotelészi legjobb felé. Változhat-e az ember, aki nincs a természeti adottságok birtokában, jellemében a szerencse vagy isteni kegyelem folytán nincsen nyoma az erényre és egyéb erkölcsi javakra való adottságnak. Mert hiszen nyilvánvaló, ezt mutatja Arisztotelész fáradozása is, hogy a társadalom nagy csoportjait kizárja a teljes jogú polgárok sorából. Tehát nyilvánvaló, hogy a társadalom nagy többsége, a művelt görög közösségek polgárainak nagy többsége, nem szólva a görög bölcs által barbároknak bélyegzett világ népeiről, nincsen az erények és egyéb erkölcsi tulajdonságok birtokában. Ha ez változtathatatlan tény, ahogy a görög bölcs hallgatásából kiolvassuk, akkor nincsen lehetőség arra, hogy az elit társadalmak különböző formáit magunk mögött hagyva átlépjünk a népuralom, a nagy többség, a demokrácia államformájához. A kommunisták tudatosan vagy akaratlanul ezt a tanulságot vonták le századunk történetéből, hiszen, amint azt látni fogjuk, uralmuk tulajdonképpen antik szóhasználatban oligarchia, tehát a kevesek uralma a nagy többség fölött. A kommunista oligarchiák mindössze annyiban különböznek antik elődjeiktől, hogy míg azok a pénz és a vagyon segítségével ragadták magukhoz és birtokolták a hatalmat, a kommunista oligarchák gazdagsága a hatalmi eszközök monopóliumszerű birtoklásában, az államhatalom teljes kisajátításában rejlik. De van egy kiút ebből a tragikus zsákutcából? Forduljunk talán a természettudományos kutatások legújabb eredményei felé, ahogyan azt 1985 és 88 közt az új természettudományos világképet ismertető előadásainkban tettük. Vigasztaljuk magunkat talán azzal, hogy az értelem és az emberi akarat mégiscsak hatalmas tényezők a további fejlődésben. A legdöntőbb tényezőt a biológia fejlődése szolgáltatja, és ez a fejlődés a szókratészi tételt veszi alapul, hogy az ember tudatlanságból követi el a rosszat. A genezis folyamatában eljutottunk az érzékeléshez, majd a beszédhez, a gondolkodáshoz és a relatív szabadsághoz. Ebben az évszázadban pedig rohamosan eljutunk az ember önmegismeréséhez, értelmünk rendszeréhez, örökítő anyagunk változásának szabályaihoz. Kozmikus folyamatok megfigyelőivé válunk. Vajon mindez nem sarkal-e majd egyéneket, csoportokat, népeket arra, hogy cselekedeteik teljes tudatában ne a rosszat, hanem a jót tegyék? Hogy a nagyobb minőségi és volumenű tudás birtokában levő ember a szókratészi tétel szerint tettei következményeinek tudatában a jót tegye. Belássa azt, hogy fejlődése alkotó képességének további kibontakozása csak egy szabad, demokratikus rendben lehetséges, ami nem az elit boldogulását jelenti, hanem a föld minden lakosának előrejutását mozdítja elő. Miért ne lehetne a jövőben Szokratésznek igaza? A tudás eddig a rosszra csábította az embert. Ha mélyebbre, vagy mondjuk úgy, ha magasabbra hatolunk a tudásfáján, miért ne tudnánk a jót követni? Már csak életösztönünkre hallgatva is. Az evolúció a fejlődés történetében nem ez volna az első, valószínűtlen meghitt csoda.
Egri Sándort hallották. A Politikai Gondolkodás Története című műsorunkkal először minden csütörtökön délután 13 óra 30 perckor jelentkezünk. A műsort ugyanaznap 18 óra 40 perckor, pénteken délután 16 óra 40 perckor és vasárnap délután 14 óra 20 perckor megismételjük. Thank you.